kegyelmestek és békesség Istentől, a Atyától és az ő Szent Fiától, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedvük meg Isten tiszteletünk, ez a 278-as számú énekre, a 278-as éve így kezdődik. Nyáros világa, vakkomája lát, vezess tovább. Lelkem sóvárja, tárol otthonát, vezess tovább. Fény köz komoly, a messze téleken, csak egy lépés utas felé nekem. Kedvük már 78-as számú énekre, kezdjük meg Isten tiszteletünk. Fényes felhő borította be őket, és őket fölutatta, a felhőből, ezt mondván, ez az én szerelmes fiam, akiben én könyörködöm, őt hallgassátok. És az adatványok, amit ezt hallották, arra estek, és igen megjelölt egy kívülről, amit hozzájuk ment, jól eszkerültet és mondta, kegyetek fel, és ne véljetek. Mikor pedig felégek fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézus egyedül, és amikor a hegyről alá jöttek, megparancsolta nekik Jézus, ezt mondva, senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek fia a halálból. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 130-as pályavédék első verszakát énekeljük, amely így kezdődik. Hogy ne dicsérném az Isten kegyelmét énekkel. Segíts nekünk, örökkévaló Isten, úgy számlálni a napjainkat, hogy bőrszívhez juthassunk, ami nem más, mint a Te kérdezetet. Azt ígértette Szent igédben, hogy aki keres téged, az mindenképpen meg fog találni. Olyan sokszor önmagunk vagyunk gátja annak, hogy valóságos arcodat, valóságos dicsőségedet megtapasztalhassuk. Olyan sokszor saját indokaink, érveink, nyomorúságunk, azok a tényezők, amelyek elrejtik előlünk a Te ábrázatodat. Önmagunkkal foglalkozunk, önmagunk körül kerünk a mi gondolatunk, ahelyett, hogy rád tekintenénk, ha Te arcodra néznénk, és megtapasztalhatnánk a fapadó erőt és körömöt. Örökkévaló Isten, a Te terved szüntelenül ugyanaz a teremtésben is, saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted az embert, és ugyanezt szeretnéd elérni az újjá teremtésben, a helyreállításunkban, hogy hagy ragyoghassa vissza a mi arcunk a Te dicsőségedet. Hadd könyörögjünk most örökkévaló Isten azokért, akik nincsenek itt, vagy fölcserélték a Te ábrázatodat saját maguk ábrázatával, hagy tegyük őket a kezedbe azzal a hittel, amire Te bátorítasz bennünket. Azt ígérted, hogy a Te igéd nem fog hozzá visszatérni üresen, megtermi gyümölcsét kellő időben. Ezzel a hittel hagy gondoljunk mindazokra, akikre név szerint szoktunk, vagy úgy általában kitérünk a őrájuk gondolásban. Te igaz is helyre az ő életüket, s adj nekünk reménységet továbbra is. Mi atyánk, így vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön a Te országod, legyenek az akaratok, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és az ének kapcsolatú szolgálatot fogjuk. kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Mózes második könyvének 34. részében, a 27. verszakkal kezdődő szakaszban, amelyet ülve hallgassatok meg, Mózes második könyvének 34. fejezetéből, a 27. verszakkal kezdődő szakaszból így szól a Szent Ige. És mondta az Úr Mózesnek: Érd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izraellel. És ott volt az Úr 40 nap és 40 éjjel kenyeret nem evett, vizet sem igott, és felírta a táblákra a szövetség szavait, a 10 parancsolatot. És történt, amikor Mózes a Sínai hegyről leszállt, a Mózes kezében volt a bizonyság két táblája, amikor a hegyről leszállt. Mózes nem tudta, hogy az ő arcának bőre sugárzik, mivel hogy ő vele szólott. És amint Áron és Izrael minden fiai meglátták Mózes, hogy az ő arcának bőre sugárzik, féltek közelíteni hozzá. Mózes pedig megszólította őket, és Áron és a gyülekezetnek fejei mind hozzámentek, és szólt felük Mózes. Aztán az Izrael fiai is mind hozzájárultak, és megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr mondott neki a Sínai hegyen. Mikor pedig elvégezte Mózes velük a beszédet, leplette az arcára. És amikor Mózes az Úr elébe ment, hogy vele szóljon, levette a leplet, míg kijön. Kijövén pedig elmondta az Izrael fiainak, amit parancsot kapott. És az Izrael fiai látták Mózes arcát, hogy sugárzik a Mózes arcának bőre. És Mózes a leplet ismét arcára borította, míg nem bement, hogy ő vele szóljon. És ennek a szakasznak az előzménye, érdemes róla egy-két szót szólni, hiszen így érthető lesz mindaz, amit itt hallottunk. Mózes fölmegy a hegyre ezt megelőzően, és Isten belevési az ő ujjával a kőtáblákba parancsolatait, az üzenetét a népnek, és amíg ő fönt van, addig elfordítja Áron a szívét a népnek, vagy enged a nép nyomásának, és aranyborjút öntenek, ők megőrülve táncolnak, vigadoznak, tiborvát nyáznak lent, amíg Mózes fönt van, és amint jön lefelé a hegyről, hallja a tibornyának a hangját. Mérkében összetöri a kőtáblákat, amit nem parancsolt neki Isten, hanem megszólalt Mózes természete, amelyből nem sikerült megváltoznia, földhöz vágja a táblákat, és leülvén rendet tesz a nép között, majd visszamegy Istenhez, és megpróbál a nép számára kegyelmet kérni. Ebben a szakaszban található az is, mármint amit most felidézek, hogy Mózes szeretné az Urat látni. Azt gondolom én, hogy nem volt ő egyedül ezzel a vágyával, hiszen nem véletlen az, hogy az örökkévaló Isten sokszor a szívére helyezi, hogy nehogy fölmerjen jönni a nép meglátni az Urat, mert halállal fognak lakozni. De Mózes folytatatlan vágyal könyörög Istennek, Istenhez, hogy hadd láthassa az ő dicsőségét. Isten belemegy és teljesíti Mózes kérését, de elfedezi Mózest, mert hiába kedves szolgája Mózes az Úrnak, ez nem változtat semmit azon, hogy senki sem láthatja élve az Urat. És hátulról láthatja az elvonuló örökkévalót, de fogalma nincs, hogy ennek a találkozásnak
mi lesz a következménye. Eljátszottam a gondolattal, hogy hány ember vitt volna föl egy tükröt magával, már amennyiben lett volna tükör ebben az időben, és nézegette volna magát a találkozás után a tükörbe, vajon látszik-e az ő arcán vagy küllemén az Istennel való találkozás, hogy itt volna magával fényképezőgépet, ha lett volna, és megpróbálta volna lencse végre kapni az elvonuló örökkévalót. Egy fontos mozzanat az, amit itt olvastam, hogy Mózesnek fogalma nincs arról, hogy mi az, ami az ő arcán látszik. Erre majd vissza fogunk térni. Ez az egyik legsarkalatosabb kérdése ennek a találkozásnak. Zsidó testvéreink ebből a találkozásból azt következtetik ki, hogy van 13 olyan jellemzője az örökkévalónak, ami csak az örökkévalóra igaz. Ami nem igaz az emberre, vagy ha igaz lenne az emberre, akkor is csak egyszer-kétszer lehet vele találkozni, mármint a tulajdonsággal, mert hogy ez csak az örökkévalónak a tulajdonsága, az örökkévalóra jellemzők ezek a dolgok. Nem fogok végigmenni mind a 13 tulajdonságán Istennek, bár fontos lenne egyszer ezt mélységében megvizsgálni és végig gondolni, hogy vajon ezekből a tulajdonságokból hány és hány az, ami jellemző mi ránk. Csak az egyik vagy másik tulajdonságát hagy emeljen ki egyet mindenképpen. Az egyik ilyen tulajdonsága, ez az Adonai névből származik, hogy irgalmas Isten. És nem áll meg a zsidó gondolkodás ennél a pontnál, hogy irgalmas és kész, hanem megmagyarázza, hogy ugyanaz az Isten, aki irgalmas volt, mielőtt az ember a bűnt elkövette, és ugyanaz az irgalmasság jellemző rá, miután elkövette az ember a bűnt. Ha belegondolunk mindabba, amit zsidó gondolkodók ezzel kapcsolatban kijelentenek, talán megdöbbenve tapasztalhatjuk azt, hogy bennünk nyoma sincs ennek a tulajdonságnak, mert valaki vétkezett ellenünk, akkor ugyan megpróbálunk isteni nyomásra megbocsátani neki, de nem tudunk többet ugyanolyan szemmel nézni az illetőre, mert minduntalan eszünkbe jut az ő vétke, piszkálódása, vagy valamiféle olyan dolog, amit tett, amit ellenünk tett, és ezért nem tudjuk már ugyanazzal a szemmel nézni, vagy ha kijavítanám önmagamat, akkor kevesen tudják ugyanazzal a szemmel nézni a velük szembe vétkezőt. Vagy még egyet hagy emeljek ki, kegyelmes Isten ő. Segít és támogat és vigasztalja a szomorút, az elnyomottat, az embertelenséggel szembe. Ó, minden esetben segítünk, támogatunk, vele vagyunk azzal, akit ilyen nyomorúság ér, vagy belepáradunk, úgyhogy értelme mindennek, úgysem érdemes, értelmes ezzel foglalkozni, egyszer-kétszer megtesszük, aztán elmegy a kedvünk tőle. Istenre nem ez jellemző, hanem nincs ő benne változás, vagy változásnak árnyéka. Ezzel a 13 tulajdonsággal bíró, és persze ez nem tudja leírni a teljes vertikumát az örökkévaló jellemzőinek. De ezzel a 13, jobb hívján maradjunk ennél a 13 tulajdonsággal bíró Istennel találkozik Mózes, és ebből a találkozásból következik mindaz, ami a népre nézve a kegyelem, és Mózes arcára egy lepel a következménye a találkozásnak, ami egyáltalán nem olyan nagy adomány, mint ahogy mi ezt gondoljuk. Tessék elképzelni, mint egy lekrás út kell járnia kenni a táborban, mert senki nem bír az ő arcára nézni, és ha csak annyit gondolunk végig, hogy amint észrevetik Mózes, és mindenki elfordul és igyekszik kikerülni őt, már is megtapasztalhatjuk, hogy milyen marginalizáltnak lenni ebben a társadalomban, vagy ebben a társadalomban. Mózes arcának fénye csak egy rövid ideig hagy maradjak ennél a gondolatnál egy fordítási hibából, adódóan sokszor Mózes szarvakkal ábrázolják, amely valóban egy fordítási hibából ered, bár a mezopotámiai uralkodókat gyakran ábrázolták ilyen szarvakkal, és lehet, hogy itt is van valami áthallás a történetben, de maga a fény, amit Mózes arca sugároz, ez sem ritka jelenség az ősi Mezopotámiában, hiszen az akkori uralkodókat gyakran ábrázolták fénnyel az arcukon, sőt a mezopotámiai királyok elé nem lehetett csak fedett fővel, fedett arccal oda menni, és pontosan ennek a logikájából ered a dolog, hogy a uralkodó arcának a fénye nehogy valami bajt okozzon a földi halandóval, hiszen az uralkodó az istenségnek valamiféle képviselője. Vajon ilyesmi fényről van szó, vagy valami másfajta fény az, ami Mózes arcát bevilágosítja, Mózes arcából világít. Ha legyünk még egy picit ennél a fénynél, hiszen a fény maga a teremtés, az Isten jelenlétének egyik szimbóluma, akár a teremtés kezdete is, amikor Isten azt mondja, hogy legyen világosság, és ahogyan nem olyan régen megemlékeztem erről, semmiféle égi test nincs a mennyboltozaton, és mégis világosság van. Van valami olyan fény, amely rendet tesz, helyére teszi a sötétség dolgait, és helyére teszi a világosság dolgait. Van valami olyan fény, ami nem az égi testből ered, hanem talán Isten lényéből, valami olyasmi fény, aminek eredetét nem ismerjük. Vagy gondolhatunk a 104. Zsoltára, amely a teremtés egyik Zsoltára, amely arról beszél, hogy Isten beburkolta magát világossággal, mint egy öltözettel. Isten jelenléte a világosság jelenléte. Vajon Mózes, aki vágyott Isten jelenlétére és Isten dicsőségét látni, tudta-e, hogy mi lesz annak a következménye, hogy Istennel találkozni fog? Az imádság előtt felolvastam Isten egyszülő fiának, Jézus Krisztusnak a megdicsőlését, a hegyen való színeváltozását, ha tetszik így is fogalmazhatnám, amely különböző evangéliumokban, különböző módon vannak leírva. Az egyik evangéliumban, Lukásban és Mátéban elváltozott előttük, és az ő arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér volt. Márknál pedig csak a ruháról emlékezik meg Márk. De mindegyik esetben nem nehéz észrevenni, hogy utal a Mózes Istennel való találkozására a Szentíró. Mit jelent Jézus jelenlétében lenni? Mi az, ami Jézus jelenlétéből következik, vagy Isten jelenlétéből következik? Mi lesz ennek a következménye? S lehet, hogy te, aki itt ülsz ma, ezzel a dilemmával birkózol, hogy mi lesz a következménye, ha Istennek megadod magad, vagy mi lesz a következménye, hogyha azt a merészséget fogod elkövetni, hogy Isten dicsőségét szeretnéd látni. Isten dicsőségének a látása az nem csak annyit jelent, hogy Isten meghajol előttünk és teljesíti a mi kérésünket, sőt, legkevésbé jelenti ezt. Nekem édesapám mondta egyszer, hogy Isten sokszor azzal büntet meg, fiam, hogy megadja, amit kér. Nem biztos, hogy a mi kéréseink azok olyan dolgok, amelyek a mi javunkat szolgálják. Mit jelent Isten jelenlétében lenni? Valószínű, hogy Mózes sejtette, mit jelent Isten jelenlétében lenni, és ezért nem vitt, ha az persze nem volna képzavar, mondanám fényképezőképet is tükröz magával. Mert pontosan tudta, hogy mi az, amire vágyik. Mi az, amitől az ő élete szegényebb lenne. És mi az, amitől nem lesz értelme a vándorlásnak, mert ha Isten arca nem jár velünk, értelmetlen a pusztában való vándorlás. A tanítványok, akiket Jézus fölenged magával, vagy magához a hegyre, addig jutottak el ettől az élménytől, vagy ezzel az élménnyel való találkozásból kifolyólag, hogy jó nekünk itt, és építsünk egy-két hajlékot, ahol el leszünk, Mózes is el lesz, Jézus is el lesz, mi tanítványok is el leszünk, Illés is ott lesz a környezetünkben, olyan jó dolog az akkor melege, és ennyit jelent ez a változás. Mózes egy lepellel lett gazdagabb, mint egy leprás, járt-kelt a táborban, és ezek a tanítványok majd később jönnek arra rá, hogy mit jelent az Isten dicsőségét megkémlelni, vagy kikémlelni. Mire indít téged ez az ige? Vajon vágysz-e átlépni azon a küszöbön, amely küszöb az egyik oldalon a tábor, és a küszöb túloldalán a hegy, a Sínai hegy, ahol lehet találkozni az örökkévaló Isten dicsőségével, nem fogja rád erőltetni az örökkévaló az ő dicsőségét. Nem fog egyáltalán erőszakot tenni rajtad, hogy te akart őt látni. Fölkinálja magát, mint ahogy Mózesnek is fölkinálta magát, bár az ő lelkére kötötte, senki sem láthatott engem élve. És ahogyan a múltkori alkalommal megemlékeztem, hogy hányan tesznek bizonyságot arról, hogy látták Jézust, nem látták Jézust. Mert Jézus nem ebben a formában lehet látni. Mózes is csak hátulról tapasztalt meg valamit. A megdicsőlés hegyére el lehet jutni, ahol lehet találkozni azzal a örökkévalóval, aki úgy szerette ezt a világot, hogy nem derogált neki emberré lenni és önmagát feláldozni. Vajon mi az, ami téged vonz vagy taszít az örökkévaló Istennel való kapcsolat találkozás területén? Vajon mi az, ami vonz téged, és mi az, ami hátráltat abban, hogy merjél még közelebb menni? nem fog egy bizonyos távolságnál közelebb jönni az örökké való Isten. Ő eljött egészen addig, ameddig lehetett ez a Golgota. Nem jön tovább. Nincs másik módszer. Nincs másik lehetőség. Arra a kérdésre, hogy lepel vagy fény, erre a kérdésre neked kell válaszolni. Amen. Az 59-es ének első verszakát énekeljük. Csillag, égi fényem, fundamentumom, hű igaz vezérem, támasz utamon. 59-es ének első verszakát énekeljük. Szeretnék tovább hirdetni, alkalmaik a szervezetek 6 órától a munkanélküliekkel lesz a helyen is csütörtökön, 7 órától imaóra, azt követően biblióra lesz, pénteken nem tudom, hogy van-e énekkar, fél héttől lesz énekkar, és jövő héten vasárnap a
szokott rendben, ahogy szokott lenni délelőtt 11 órától Isten tisztelet, és délután 4 órától pedig vágszint házba Isten értetlen kell. Hanem valakinek kérdése, említeni valója, de amilyen kritikai észrevétel. Annyit még mondanék, hogy a jövő vasárnapot követő héten lesz a presbiteri találkozó, minden évben kétszer ülésezik a közgyűlés, egyszer ősszel és egyszer tavasszal, úgyhogy erre is gondolhatunk imádságban, és talán a bölcsességet és békességeset tárgyalás. Ha nincsen más, akkor a megkezdett éneket énekeljük végig, az 59-es ének második verse, akkor következni, és utána meg az áldást fogadjuk, és a harmadik verse, ott az áldói